Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter. Az Egyesült Államok 2025. októberében vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprom Nyeftel egy kötelező érvényű keret megállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolna a NIS 56,15%-os részesedését. A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal is, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be. Az Európai Unió 8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyújt a Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának tervezésére, tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdonrészét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. A vagyonkimentési ügynek része Balási Gyula Lancs cégcsoportja is, közölt a rendőrség a Facebook oldalán. Pénzösszegeket foglaltak le az ügyletek vizsgálata során. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közölte, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, a távirati iroda beszámolója szerint. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett volna. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Pósvai Mihály akadémikust választotta a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé az intézmény 200. közgyűlése. Kutatói tevékenysége elsősorban a környezeti ásványtan két meglehetősen különböző területére terjed ki, a biogén mágneses ásványok képződését vizsgálja, illetve az egyedi légköri aeroszol részecskék tulajdonságait tanulmányozza. Egyedi részecskéket vizsgálva hozzájárult a légköri aeroszol éghajlati hatásainak alaposabb megértéséhez. Csak nem 200 tudományos közleményet tanulmánya jelent meg. Megbukott Romániában az Ilia Bolajan vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament együttesülésén rendezett bizalmi szavazáson. Nikus Ordon államfő még korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök éjféltől tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra vonatkozóan. Moszkva viszont tömeges válasz rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani május 9-én a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölt előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória keddi adásunk tartalmából. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó május 7-én találkozik Marco Rubio, amerikai külügyminiszterrel.
Megnyitották Rómában Volmut Ferenc vértanú plébános boldogalvatási aktáit. Interjú Veres András győri megyés püspökkel.
Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Leó pápa, a szegényekről való gondoskodás nehéz, de a keresztény élet szerves része. 14. Leó pápa az amerikai Catholic Charities, katolikus jótékonysági hálózat tagjaival találkozva arra buzdította az amerikai Caritas tagszervezetet, hogy a kihívások ellenére se engedjenek a csüggedésnek. 14. Leó pápa hétfőn találkozott az Egyesült Államokbeli Catholic Charities szervezet igazgató tanácsának tagjaival, a Caritas Internationalis, az egyház jótékonysági szervezetének amerikai tagjával.
The proclamation of the gospel through caring for the poor and for those most in need will always present certain difficulties on both the personal and the institutional levels.
Beszédében a Szentatya elismerte, hogy gyakran szembesülnek személyes és intézményi nehézségekkel azok, akik a szegények és a leginkább rászorulók gondozásán keresztül kívánják hirdetni az evangéliumot. Ezek közé tartozik a megfelelő források megtalálása, annak bemutatása másoknak, hogy ez a fajta szolgálat a hiteles keresztény élet szerves része, és az, hogy ne engedjünk a csüggedésnek, különösen akkor, amikor olyanokkal találkozunk, akiken nem tudunk úgy segíteni, ahogy szeretnénk, mondta Leó pápa. Megjegyezte, hogy az amerikai Catholic Charities semmiképpen sem mentes ezektől a kihívásoktól. Mégis, pontosan akkor, amikor ilyen akadályokkal szembesülünk, meg kell tanulnunk meghallani Jézus hangját, amint ismét azt mondja nekünk, én veletek vagyok minden nap, emlékeztetett a pápa. 2026. márciusának végén az Egyesült Államok kormánya csökkentette a Miami főegyházmegye által működtetett egyik program finanszírozását, amely évtizedekig a kísérő nélküli kiskorúaknak nyújtott szolgáltatásokat. A Pedro Pán, Pán Péter elnevezésű kezdeményezés 1960 óta segítette a menekültek újra letelepítési hivatalát abban, hogy gyermekeket helyezzenek nevelőszülőkhöz, és hogy újra egyesítsék őket családtagjaikkal. A pápa ezután arra buzdította az amerikai Catholic Charities méltó erőfeszítéseit, hogy folytassák az Úr irgalmas szolgálatát, különösen a legkisebbek iránt.
In doing so, you seek to find solutions to inhumane situations, to alleviate the suffering of individuals and families.
Ezzel megoldásokat kerestek embertelen helyzetekre, enyhítitek az egyének és családok szenvedését, és könnyítetek azok terhén, akiket nehézségek és küzdelmek nehezítenek, hangsúlyozta Leó pápa. Mindezen körülmények között Krisztus szeretete ösztönözzön benneteket a mindennapi munkában. A Catholic Charities USA közel 170 egyházmegyei ügynökséget foglal magában, és az Egyesült Államok egyik legnagyobb szociális szolgáltató szervezete. Leó pápa emlékeztetett arra, hogy a felebaráti szeretet kézzelfogható bizonyítéka a keresztény ember Isten iránti hiteles szeretetének. A katolikus jótékonysági dolgozókat vezérelje az a vágy, hogy nyújtsanak anyagi segítséget másoknak Jézus szívének szeretetével, mert ebben a szeretetben találnak valódi nyugalmat, és így tartják tiszteletben méltóságukat. Ahogy gyakorlati segítségnyújtással segítik a kevésbé szerencséseket, a Catholic Charities kapcsolatba kerül Krisztus testével. Végezetül 14. Leó arra buzdította az igazgató tanácsot, hogy ismerjék fel, Krisztus feltámadása mindent újjátesz, és engedjék, hogy a szervezet munkáját a húsvét reménye vezesse. Jó kívánságaimat fejezem ki nemes küldetésükhöz, és biztosítom önöket és minden kollégájukat, hogy imáimban megemlékezem mindannyiukról. Zárta beszédét 14. Leó az amerikai Catholic Charities hálózat képviselőihez. 14. Leó pápa május 7-én találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Május 7-én csütörtökön délelőtt 11:30-kor 14. Leó találkozik Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel a vatikáni apostoli palotában. A Szentszék sajtóirodája megerősítette a találkozót, miután vasárnap megjelentek ezzel kapcsolatos hírek a médiában. Rubio várhatóan délelőtt 11:45-kor érkezik a Vatikánba. Az amerikai külügyminiszter már találkozott a chicagói származású pápával 2025. május 18-án a Péteri Szolgálata kezdetét jelző szentmisét követően. J.D. Vance, az Egyesült Államok alelnöke is köszöntötte a pápát ugyanazon az eseményen. A szentmisét követő napon, 2025. május 19-én kétoldalú találkozóra került sor 14. Leó pápa, valamint Vance és Rubio között. Csütörtökön, május 7-én, az amerikai küldöttséggel tervezett találkozójának reggelén a pápa fogadja Donald Tuskot, Lengyelország miniszterelnökét is. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint a kihallgatásra reggel 9 órakor kerül sor.
Megnyitották Rómában Wolmuth Ferenc vértanú plébános boldogalvatási aktáit. Interjú Veres András győri megyés püspökkel. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Veres András győri püspököt, aki Vatikánban járt, és a Szentek ügyei kongregációt kereste fel, ahol egy dokumentumot adott át és nyitottak fel. A többinek az elmondására őt kérem meg, kedves András atya.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Odahaza igyekeztünk beszámolni annak idején, amikor az egyházmegyei része lezárult ennek az ügynek, de az, hogy a Vatikáni Rádióban is szólhatunk, ez sokkal több közönséghez eljuthat. Örülök, hogy erről beszélhetünk. Wolmuth Ferenc egykori császári plébánosnak a vértanúságáról állítottuk össze a dokumentációt, akit 1919-ben a kommun idején vörös katonák felakasztottak a falu teljes népesség előtt.
És ennek ennek a falunak a neve a császát.
Így hívják a települést Vértreskethely mellett.
Komárom közelében.
Tehát 19-ben egy nagyon döbbenetes szituáció alakult ki. Június környékén, amikor úgy tűnt, hogy a kommun lehet, hogy meg is bukik, akkor a helyi emberek a helyi kommunista vezetőt meg akarták lincselni, és a plébános Volmut Ferenc megmentette ezt az embert a haláltól. Ám jöttek Kumbéláik a vörös katonáikkal, és újra erőt demonstráltak, de oly módon, hogy ez a elbújtatott, megmentett kommunista személy a plébános búvóhelyét fölfedte, és a főutcán a nyilvánosság előtt akasztották föl Volmut Ferenc atyát. Gyermekek is jelen voltak, mert mindenkit kivezényeltek. Többeket ki akartak végezni, börtönbe akartak hurcolni, és az emberek összefogtak, szerették volna megmenteni őket. Volt, akit pénzzel meg is tudtak váltani. Volmut Ferenc atya annyira szeretett személy volt a településen, hogy még a helyi protestánsok is gyűjtöttek, hogy megmentsék őt a haláltól, és nem sikerült, hanem a falu nyilvánosság előtt keresztre feszítették. Ez a bitófa mind a mai napig megvan, mert az akkori káplán nagyon ügyesen elrejtette, és ma látható a kiállításon, bárki megtekintheti.
Most már ereke jellegű.
Ennek az ügynek a egyházmegyei kivizsgálása lezárult, ezt lefordítottuk olasz nyelvre is, és elküldtük Rómába még tavaly, és most volt ennek az ünnepélyes felnyitása. Innentől indul el a római szakasz. Törő András atyát neveztem ki posztulátorának az ügynek, akinek az lesz a feladata, hogy újra és újra érdeklődjön a dolgok alakulásáról, hiszen most is elmondották a dikasztériumban, hogy hát bizony évente majdnem 1000-nyi eset van, ami ide érkezik hozzájuk, tehát nagyon-nagyon sok ügyük van, nagyon sokat kell dolgozniuk, nem ígérik, hogy nagyon gyors lesz, de miután szerencsére túl sok írás nem maradt fönt Volmut Ferenc atya után, a hiteles leíratok a vértanúságáról, néhány személyes följegyzése a lelkinaplójában, ezek segítenek bennünket annak megállapításában, hogy ő valóban szerette az egyházat, szerette népét, és kész volt valóban az írásokból is kiderül, akár a vértanúságra is, hiszen abban megjegyzi, hogy lehet, hogy olyan idő következik, amikor érkezett a vörös hatalom, hogy életünket is áldozni kell az egyházért, és ő ezt kísérte el, meg is tette. Bízom benne, hogy az itteni munka gyorsan fog haladni mindezek ellenére. Majd novemberben jövünk adni a látogatásra, a Szentatyánál is szeretném megemlíteni ezt az ügyet, hiszen maga a Szentszék bátorított bennünket, hogy a kommunizmus alatt történt vértanúságokat dolgozzuk fel, terjesszük be a Szenthivatási Dikasztériumhoz. Én bízom benne, hogy egyfajta elsőbséget is kaphat, mert nem sok írás van, ugyanakkor egyértelmű vértanúságról van szó, nem szükséges hozzá egy külön csoda, ami a vértanúságot hitelesítené.
Van-e az atyának élő mai tisztelete?
Van, hála Istennek, és nem csak Magyarországon, nem csak a Győri Egyházmegyében, hanem Ausztriában is, hiszen ő az egykori monarchia területén született, most Ausztriába esik ez a település, és ott is helyben megünneplik rendszeresen az ő évfordulóját, és átjárnak császárba is, minden esztendőben szoktunk egy közös ünnepet rendezni a császári templomban, ahová ők is jönnek busszal, hol többen, hol kevesebben.
Hol van a sírja?
Neckmarkban, ott Ausztriában, oda temették el.
Ottól született?
Igen, igen.
És a faluban, császárban az emléke hogyan él?
Van egy alapítvány, van egy, hát most már állandó kiállításnak is nevezhetjük, ahol a vértanúságával kapcsolatos dolgok le vannak írva, tárgyeszközök ki vannak helyezve, mint említettem, a bitófa is ott található. Van tisztelete. Minden esztendőben azt kell, hogy mondjam, hogy a templomot úgy szépen megtöltik a jelenlévő hívek, pedig nem kis templomról van szó. Gyönyörű Dorfmeister festményekkel díszített templom. Egy nagyon szép település, nagyon szép templom, ahol ő plébános volt. Azt gondolom, hogy az ő lelkiségéből is fakad, hogy egy ilyen nagy plébániára tették, ahol még káplán is volt.
Püspök atya, te a Győri Egyházmegyének vagy a főpásztora, mit kérsz a hívektől az ügy támogatásához?
Két dolgot csak. Egyik az, hogy amikor évente meghirdetjük a közös ünnepet, illetve a szentmisét, amit a boldogávatásáért ajánlunk föl, jöjjenek el császárba, nézzék meg ezt a helyszínt. Meg kell mondanom, hogy már sokatszor voltam, de mindig megilletődik az ember, hogyha egy ilyen helyen jár, ahol tudja, hogy vértanúságig menő helytállás mutatkozott a hit az egyház mellett. Másrészt pedig, hogy rendszeresen imádkozzanak. Közzétettük az egyházmegye honlapján is elérhető az a kis imádság, amellyel naponta imádkozhatunk az ő boldogávatásáért.
Éppen ma lesz délután a római Szent Stefano Rotondo Szent István kerek templomban a szentmiséje Mincenti bíboros úrnak.
Igen, magam is részt veszek.
Igen, együtt fogunk imádkozni ott, de azért a kettő is szakapcsolódik egy olyan negyed századdal időbeli távolsággal, de ugyanaz a tanúságtétel egyik másik részéről.
Igen, és ráadásul mind a ketten a lelkipásztorkodásban teremtettek maguknak egy olyan elismerést, ami hát a vértanúsággal, a von Ferenc esetében mindenféleképpen, de egy vértelen vértanúsággal, Mincenti bíboros esetében is megpecsételődött, illetve megkoronázódott az a lelkipásztori munka.
Püspök atya, köszönöm a beszámolót, és szívemből kívánom, hogy ez az ügy minél gyorsabb léptekkel haladjon előre.
Köszönjük szépen, mi is ezért imádkozunk.
Dicsértessége Jézus Krisztus. Böjte Csaba atya májusi szentmiséje a vatikáni magyar kápolnában. Hömpölygessük hazáig a hazánkra és az egész nagyvilágra Jézus békéjét. Május 5-én kedden a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya szentmisét mutatott be a Missió Tours zarándok iroda szervezésében érkezett híveknek, akik egy budapesti csoporttal együtt az ország sokféle részét képviselték. Csaba atya Jézus szavairól emlékedett, aki feltámadása után a saját békéjét adja benne hívőknek, és nem azt a békét, amit a világ tud adni. A békén a legtöbben a külső körülményeket értik, mert ha azok rendezettek, és ott nyugalom és béke van, akkor nekünk is békénk van. Jézus azonban másféle békéről beszél, az ő békéjéről. Böjte atya ennek illusztrálására sorra vette Jézus életének lényeges mozzanatait. Rögtön az úr születésekor, amíg az angyalok békét énekelnek, addig Szent József eléggé fapados fogadtatásra talált, de úgy tűnik, hogy az úr nem sértődött meg, hogy az az első advent ilyen gyengére sikeredett. Az angyalok bár megtehették volna, hogy lángpallossal rendet teremtsenek Heródes fejében, mégis a szent család inkább menekül. De békességben él, mert tűri a békétlenséget. Ugyanez folytatódik Jézus nyilvános fellépésekor Názáretben, amikor felolvassa Izaiás csodálatos programját, amire kilögdösik őt maguk közül. Ő pedig keresztül megy köztük, végzi a dolgát. Amikor a rokon is próféta keresztelő János lefejezésének a hírét veszi, az úr elmegy egy magányos helyre, akik pedig utána mennek, hogy királlyá tegyék őt, azokat bárkába parancsolja. Nem áll a népi indulat élére, mert a mennyei béke akkor is ott van Jézus szívében, hiszen nem a külvilágtól függ az ők belső békéje és derűje. És a végén, nagy csütörtök nagypintek drámájában a hozzáérkező, őt csókkal áruló Júdást barátjának nevezi. Amikor a pere folyik, nem fordít hátat az egésznek, nem hozza előre mennybe menetelét, hogy elmeneküljön, hanem megőrzi lelke nyugalmát ott is. Amikor a kereszten gyilkosaiért imádkozik, mély nyugalom árad a szavaiból. A mennyei atya írta neki a forgatókönyvet, ő csak annyit mond, hogy legyen meg a ti akaratod, és megteszi azt. A keresztény pedig beírik a mennyei atya akarata, és Jézus csak annyit mond, Atyám, a te kezedbe ajánlom lelkömet. Ott is béke van benne, és éppen ezt a békét kínálja megváltó nekünk mindannyiunknak. Csaba atya úgy gondolja, hogy most nehéz idők jönnek, szerte a világon, háborúk, talán szegénység is, és nem tudjuk, mit hoz a holnap. Éppen ezért kell átelmélkednünk Jézus békéjét, sőt, kezünket kell nyújtani utána, hogy az a mennyei béke töltsön el minket, ami valójában a Szent Háromság szeretetteljes békéje. Végül Füli Szent Miklós példányát említette, akinek a tiszteletére Böjte Csaba atya egy házat alapított. A svájci szent részt vett két polgárháborúban, 10 gyermeke született, azokat fölnevelte, majd visszavonult egy erdőbe, ahol remételett. Lassanként híre támadt, és elkezdtek hozzá kiárni az emberek, mert ő képes volt Krisztus békéjét közvetíteni. Svájc kantonjai felkeresték, és mára ő úgy nemzeti szentje Svájcnak, mint nekünk Szent István királyunk. Flői Szent Miklós az 1400-as években élt, és Svájc azóta nem harcol. Nincs polgárháború, mert ahogy a svájciak tartják, ő nem csak kiimádkozta nekik a békét, hanem rá is vezette őket arra, hogy Jézus békéjében éljenek. Ez legyen a mi feladatunk is, hogy Krisztustól tanulva, elcsendesedve, családunkban és a munkájunkön is békét teremtsünk. Adja az Úr, hogy itt Szent Péter sírja közelében valóban elnyerjük ezt az áldott békét, és mint egy nagy folyót hömpögessük hazáig, a hazánkra és az egész nagyvilágra. Fejezte be homiliáját a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában Böjte Csaba ferences atya.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az első keresztények életéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Jézus, te azért jöttél, hogy nekünk add az élet teljességét, és szóltál, azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Ma én ezt a meghívást komolyan veszem. Meg akarom érteni, hogy az életem még egyszer már soha nem ismétlődhet meg. Amit ma megéltem, azt megnyertem örökre, amit nem, azt elvesztettem örökre. Add meg számomra a felelősség érzetét, hogy odaadjak mindent ma, amit tudok, szeressek mindent ma, amit szeretni tudok, követve lépteidet és utadat az igazság útját. Így rátalálok a szeretni, adni és lenni mélységes örömeire, így igaz önmagammá válva mindennél leszek te benned. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is az első keresztényekről fogunk beszélgetni. Mielőtt a beszélgetésünket elkezdenénk, szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen tulajdonságú embert jelképezhet véleményetek szerint a sas?
Bátor.
Egy erős ember.
Így van. Maga az a madár, a sasmadár is annak a jelképe, annak a kitartásnak és annak az erőnek, amely tényleg így egy emberre is erős jellemtulajdonsággá válik, hogy milyen büszkén és bátorsággal viseli a feladatát. Valamikor mi is feladatot kaptunk, mégpedig emlékszem arra a napra, arra a szeptember 1-ére, Bálint, amikor először beléptél ebbe az iskolába. Talán ismerős volt, hiszen nővéred is ebbe az iskolába járt, de nyilvánvaló, hogy azóta sok év eltelt, és hát akkor még nem tudtad, hogy mi vár rád, hogy kik lesznek az osztálytársaid, lesznek-e új barátaid, bár ismerted a tanárokat, a nagy részét, de mégsem tudtad, hogy kik lesznek azok, akik tanítanak, és hogy azóta milyen más és más feladatok várnak még itt rád is, és rád is, Matyi, ebben az iskolában, hiszen neked is két testvéred is járt már ide, de biztos mind a ketten izgultatok, mikor először beléptetek ennek az iskolának a kapuján. Így volt ez?
Így volt.
És te mit vártál a legjobban, és miért izgultál a legjobban?
A legjobban azért izgultam, hogy nehéz lesz-e, ki fog tanítani.
És a barátokon nem izgultál, vagy tudtad, hogy kik lesznek az osztálytársaid?
Nem tudtam, hogy kik lesznek az osztálytársaim, ezért is izgultam.
Bálint, hogy foglalnád össze az elmúlt 8 évet? Miben változtál? Mi az, amit már akkor is reméltél és megkaptál? Hogy érzed magad az itt eltöltött 8 év után?
Rengeteget változtam, szinte mindenben megváltoztam. Sokat nőttem is, iskolába is tanultam dolgokat.
Ilyen kérdések vannak bennünk, hogy ugye milyen lesz az iskola után, az általános iskola után, a gimnázium, a szakközépiskola. Mindegy nagy kérdés, hogy mi vár ránk a megkezdett út végén, és találgatjuk, hogy mi jön majd, milyen lesz az élet ezután. Így voltak ezzel az apostolok is, hisz amikor megkapták a missziós küldetést Jézustól, akkor megszülettek az első közösségek, és a keresztények is izgalmas kalandra vállalkoztak. Mi volt számukra, ami nagyon furcsa volt, más volt, milyen izgalmak vártak rájuk.
Még nem tudták, hogy milyen lesz az életük az egyház tagjaként. Sok öröm érte őket, igaz barátokra, jó testvérekre találtak. Olyan csapatnak lettek tagjai, amelyben az emberek törődtek egymással, segítették egymást.
Igen ám, de először csak itt-ott, utána pedig váratlanul rátörtek a keresztényekre a régi vallásnak a hívei. Milyen támadásokat ismerünk?
Egy ilyen támadás során vesztette életét István diakónust, majd az idősebb Jakab apostol. Ő volt a jeruzsálemi közösség vezetője. A római birodalom néhány évig látszólag nem foglalkozott az új közösséggel. Ez azonban hamarosan megváltozott. Krisztus után 64-ben, július 18-án tűzütött ki Rómában, a világ legnépesebb városában. 6 napon át pusztítottak a lángok. Sok ember meghalt, sokan elvesztették mindenüket a tűzvészben. Az a hír járta, hogy Néró az őrült császár okozta. Tébolyában arra vágyott, hogy lássa, hogyan ég porig egy hatalmas város. Közben énekelt, hőskölteményt akart írni a csapásról. Azt képzelte, hogy nagy költő és a verség kedvéért semmilyen áldozat nem volt túl nagy számára. Amikor a nép ellene fordult, bűnbakot keresett. A keresztényekre fogta a katasztrófát, és a pánikba esett nép elhitte. Vérengzés vette kezdetét, Péter és Pál apostol is ekkor szenvedett vértanú halált.
Említetted István diakónust és Jakab apostolt, akik az első keresztény vértanúk közül meg tudunk említeni. István diakónust sok ezren követték a történelem folyamán, és nem tudom, hogy ismeritek-e a történetét, hogy őt addig kövezték, amíg ki nem lehelte a lelkét, és pusztán azért, mert nem volt hajlandó megtagadni azt, hogy Krisztus valóban az Isten egyszülött fia, és hogy utána Krisztushoz hasonló módon megbocsátott az ő kínzóinak, és a halála előtt imádkozott is értük, és mikor térdre esett, akkor így kiáltott fel hangosan: Uram, ne rót fel nekik bűnül, és ezekkel a szavakkal szenderült el, és ez az apostolok cselekedeteiben olvasható. Lukács evangélista leírja számunkra, hogy erőt meríthessünk István diakónusnak a hitéből is, és Fülöp apostolnak a vértanú halálából is, hiszen az evangélium, ahogy mondtad Bálint, nagyon gyorsan terjedt, mert ahová a keresztények eljutottak, ott mindenütt beszéltek Jézusról. Nem tudták a hitük kincsét magukba tartani, mert úgy érezték, hogy ezt a kincset másokkal is meg kell osztani, és ha valaki csak egy kicsit is felfogja, hogy milyen óriási ajándék a Krisztusban vetett hite és a vele való kapcsolata, akkor az természetes lesz a számára, hogy ezt az ajándékot tovább akarja adni mindenkinek, akit szeret. És ebben a történetbe az is beleillik, hogy a Néróféle keresztény üldözéskör, ugye a két főapostol, Péter apostol és Pál apostol is a hitükért az életüket adják. Péter apostolnak a haláláról részletesen tudjuk, hogy mi történt vele. Elmondod-e ezt nekünk, Bálint, hogy mi történt Péter apostollal? Hogyan halt meg, hol halt meg, és hol találjuk ma az ő maradványait?
A Vatikánus dombon fejjel lefelé keresztre feszítették, és most a Szent Péter bazilika áll a helyén.
Pál apostolról mit tudunk?
Lefejezték.
Így van. És vajon abban is példát mutatnak ezek az apostolok meg az ő vértanú haláluk a mi számunkra, hogy vajon mi merjük-e továbbadni a hitünket másoknak, merjük-e felvállalni Krisztust az emberek előtt, és tudjátok, hogy ennek a felvállalásnak az az egyik ilyen tanúsága, amikor a körmenetben mi bátran és büszkén énekelünk az oltári szentséget hordozva a templom körül, vagy akár egy városnak, egy falunak az utcáin, és nem szégyeljük azt, hogy mi Krisztushoz tartozunk. Én szeretnélek benneteket arra kérni, hogy imádkozzatok a keresztényekért, imádkozzatok azért, hogy merjük megvallani a hitünket, hogy merjük felvállalni, hogy Krisztushoz tartozunk, és hogy minket is ismerjenek fel a viselkedésünkről, a jellemünkről, hogy ezek az emberek valóban példaértékű keresztény emberek legyenek, akik Krisztushoz tartozunk mindannyian, ugyanúgy, ahogy az ős keresztényeket is arról ismerték meg, hogy milyen szeretettel vannak egymás iránt. Hát adja Isten, hogy nekünk is sikerüljön ezt megvalósítani.
A világnak Krisztus kell, a világnak Krisztus kell, a világnak kell ezt te is, mivel te Krisztushoz tartozol. A világnak Krisztus kell, a világnak Krisztus kell, a világnak kell ez te is, mivel te Krisztushoz tartozol. Emlékezz, te Krisztushoz tartozol.
Nézzük meg, hogy mi történt Néró uralmát követően, Bálint.
Az uralmát követő évek átmeneti békét hoztak, ám a későbbi császárok újabb és újabb keresztény üldözést indítottak. Domitianus császár idején már a Rómától távolabb eső területeket is elérte. Lesújtott Kis-Ázsiára, Efezus városára is. Itt élt János, Jézus szeretett tanítványa és barátja. Az idős apostolt elhurcolták, és kéméletlen rabszolgamunkára kényszerítették Patmosz szigetén, ahol bányákban kellett dolgoznia.
Amikor egy nehéz helyzetben jó hírt és reményteljes üzenetet kapunk, akkor azt szoktuk mondani, hogy fény gyulladt az éjszakában. Így élte meg ezt az idős János apostol is, ami vele történik, arról ő maga számol be a Jelenések könyvébe. Mi történt Patmosz szigetén János evangélistával, Matyi?
Én János, az üldöztetésben társatok, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten szava miatt és Jézus tanúság tétele miatt. Az Úr napján, a feltámadás napján vasárnap elragadtatásba estem. Hátam mögül, mint valami harsona, megszólalt egy hang, amit látsz, írd le egy könyvbe.
János apostol a Jelenések könyvében le is írja a látomásait, amelyben Patmosz szigetén volt része, sok mindent látott, jelképes alakokat, szimbolikus történéseket, és lejegyezte, és később el is küldte a közelben élő keresztény közösségekhez. Mindegyikükhöz volt egy-egy személyes szava. Buzdító, bátorító vagy figyelmeztető üzenetei segítséget nyújtottak a keresztényeknek, hogy kiállják a próbatételeket. De ezeket a jelképeket nagyon nehéz volt értelmezni, és ma sem vagyunk mindig biztosak abban, hogy melyik jelkép mit jelent. Sok kódfejtő próbálkozott már az értelmezéssel, és ami bizonyos, hogy továbbra is Jézus szavai tanítása képezik hitünknek az alapját. Nem trükkös megfejtésekre van szükségünk, hanem arra, hogy hűségesen kövessük a Mestert. Mi vár ránk? Bálint.
Az üldözések idején sok félelemmel kellett szembenézniük a keresztényeknek. Nem tudták, hogy mi vár rájuk. Letartóztatás, vagyonelkobzás, kínzás, kényszermunka, vagy esetleg halál? És ha így van, akkor mi következik utána? Milyen az élet, amely a halál után kezdődik? Meddig tartanak majd az üldözések? Milyen sors vár a világra, amelyben élünk? Komoly kérdések, talán benned is felmerültek már ehhez hasonló gondolatok. Téged mi érdekel igazán? Ha megismerhetnéd a jövőt, mire lennél kíváncsi?
A Jelenések könyve meg annyi jelkép segítségével leírja, hogy a történelmet harcok és nehézségek kísérik. Minden korban nagy kihívásokkal kell szembenézniük az embereknek. A keresztényeket sem szeretik mindig egyformán. Voltak üldözések, ma is vannak a világban, például Kínában, Észak-Koreában, a Közel-Keleten és Afrikában is lesznek majd. A harc Jézus és a gonosz erők között zajlik. Kié lesz a világ, ki győz végül? János választ ad a kérdésekre, hiszen a látomásában felvillan, hogy mit hoz a jövő. Mesélj erről nekünk.
Sok nehézség, sok látszólagos vereség vár a történelemben a keresztényekre. Végül azonban Jézus győz majd, és ez lesz a világ utolsó napja, ekkor azok, akik kitartottak Jézus mellett, felkiáltanak.
Én hallottam, mint hatalmas tömeg moraját, mint nagy vizek zúgását, mint zengő mennydörgés robaját. Alleluja, megkezdte uralmát Urunk Istenünk a mindenható. Örüljünk, újongjuk és dicsőítsük, mert eljött a bárány menyegzőjének napja, mennyasszonya felkészült. Megadatott neki, hogy ragyogó fehér patyolatba öltözzék. A patyolat a szentek igaz tetteit jelenti. Ekkor hozzám fordult, írd, boldogok, akik hivatalosak a bárány menyegzői lakomájára. Ez az az ígéret, ez az a látomás, amit János apostol leír nekünk a Jelenések könyvébe, hogy Isten fog majd megdicsőülni mindenben, és mi, akik hozzá tartozunk, mi is részesei leszünk ennek a Krisztusnak a második eljövetelének. Mit jelent ebben az üzenetben a bárány?
Jézust jelképezi. Így nevezte őt keresztelő János is. A bárány megnevezés arra utal, hogy Jézus a kereszten felállozta önmagát, ezzel mentett ki minket a gonoszság a bűn hatalmából.
Ki a vőlegény?
Ő a vőlegény, az egyház, a mennyasszony. Az a közösség, amelyet annyira szeretett a Mester, hogy a kereszten életét adta érte. A mennyegző, a nagy győzelem napja, Isten végleg leküzdi a rosszat. és a tanítványok közössége belép a boldog örök életbe, az üdvösségbe.
Így lesz ez a mi ígéretünk, hogy Isten lesz minden a mindenben, és ami rossz a világban, az múlik el, és ami meg tökéletes és jó, abban meg fog nyilvánulni az Istennek a dicsősége. Egy történetet szeretnék nektek elmondani. Amikor harmadikos voltam az általános iskolába, hazafelé mentünk egy templomba, kellett bemenni, oda jártak gyakran minisztrálni a fiúk. Nagyon vonzott engem a nyitott templom. Milyen jó volna bemenni. Eleinte azonban nem mentem be, mert mindig az osztálytársaimmal együtt mentünk haza, és féltem, hogy mit szólnak, talán kinevetnek. Aztán egyszer elhatároztam, hogy nem törődöm vele, mondhatnak akármit, én bemegyek. Szóltam a két osztálytársamnak, akikkel mindig együtt mentünk haza, hogy bemegyek a templomba. Legnagyobb meglepetésemre azt mondták, hogy ők is bejönnek. Ők addig nem jártak templomba, bementünk. Álltunk ott néhány percet a templom nagy titokzatos csendjében, aztán kijöttünk. Sokat a dolgokról nem is beszéltünk. Ettől kezdve néhányszor bementünk együtt a templomba, én elkezdtem kérdezgetni is őket, hogy szoktak-e templomba jönni. Egyik vasárnap aztán, amikor minisztráltam, azt láttam, hogy az egyik fiú ott áll a templom végében. Aztán néhány hét múlva a másik is eljött. Mindketten megtalálták a hitet, az egyikük 5 gyermekes családapa gyönyörű keresztény életet él. Elég volt hozzá egy kisgyermek apró tanúságtétele. Hát én csak biztatni tudlak benneteket, hogy a Szentlélek Isten tüze hassa át a ti szíveteket is, úgy, ahogy az első keresztények szívét is áthatotta, és legyen erőtök és bátorságotok Krisztust hirdetni a világban. Így áldjon meg minket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Azért, hogy úgy szeretsz, ahogy nem szeret más, meghaltál, hogy én veled éljek. Minden bűnömért hordoztad a kereszt súlyát, vár és hív a fény az örök élet.
Megbocsátottad mindenkinek minden bűnért, a keresztem fájdal. Át, betegségem rablás terhét, életembe új fény költözött.
Te lettél a bárány, az ártatlan áldozat, az irgalom oltárán áldoztad fel magad. Áldalak azért, hogy úgy szeretsz, ahogy nem szeret más, meghaltál, hogy én veled éljek. Minden bűnömért hordoztad a kereszt súlyát, bár és ím a fény az örök élet.
Golgotára hívsz, hogy megbocsássam mások bűnét, a keresztem fájdalom kiközött. Véred járja át életemnek minden percét, lelkem hófehérbe.
Te lettél a bárány, az ártatlan áldozat, az irgalom oltárán áldoztad fel magad. Áldalak azért, hogy úgy szeretsz, ahogy nem szeret más, meghaltál, hogy én veled éljek. Minden bűnömért hordoztad a kereszt súlyát, vár és hív a fény az örök élet. Te lettél a bárány, az ártatlan áldozat, az irgalom oltárán áldoztad fel magad. Áldalak a
azért, hogy úgy szeretsz, ahogy nem szeret más, meghaltál, hogy épp veled éljek. Minden bűnömért hordoztad a keresztsúlyát, vár és sív a fény az örök élet. Te lettél a bárány, az ártatlan áldozat az irgalom oltárán, áldoztad fel magad.
Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vosvári Bernadett szerkesztette.
Hol van a jel? Szétrebben elfut a kérdés. A csönd fal felel. De a mában a holnap rejtve van, azért kereslek én, oly nyugtalan. Az út, de mondd, hol a cél. Ami történt, mint futószalag, elviszi a szél. A szeretet és irgalom, mely mindörökre él, remény. Ó, remény, mindörökre él. Hol van a szó, merre a jó és a szépség, ha nem változó? Tudom, vársz rám, én kereslek boldogan, így követlek én, tudom, nem vagyok hontalan. Hosszú az út, de mondd, hol a cél. Ami történt, mint futószalag, elviszi a szél. A szeretet és irgalom, mely mindörökre él, remény. De mondd, hol a cél. Ami történt, mint futószalag, elviszi a szél. A szeretet és irgalom, mely mindörökre él, remény. Remény,
tökre én.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, éjfélkor mai adásunk végéhez érünk, éjjel óránként híreket, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését hallgathatják meg. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Egyházforum című műsorunkkal jelentkezünk, melyben az ózdi származású Béri László Renátó Kármelita szerzetes, a Győri Kármelita templom igazgatója, a bennünk lakó Istenről beszél. Egy órakor megismételjük a regionális híreket és a kora esti hírmondót. 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallgathatják meg, az óra végén Lélekszava című műsorunk szól. 3:05-kor kezdődik Tudományról, Kultúráról című műsorunk, melyből először azt tudhatják meg, hogy vajon hány nyelvvel fordították le Gárdonyi Géza halhatatlan művét, az Egri csillagokat, majd a Földrajzi Múzeum egyik időszaki kiállítására látogatunk. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Demnár Ádám, Domán Vivi, ilyen Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andra, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
Tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy Isten dicsőségét hirdessétek, olvasom Péter apostol első levelében. Nem az a keresztény, aki lelkét a többi ember nélkül menti meg és üdvözíti, hanem az, aki éppen azzal menti meg, hogy egész lelkesedésével segít az egész világot megmenteni, üdvözíteni. Jöjjön el az a kor, midőn az emberek ráébredve arra, hogy milyen szoros kapcsolat fűzi össze a világ minden mozgását a megtestesülés egyetlen folyamatában, minden feladatukhoz annak a tiszta tudatnak fényében fognak, hogy legelemibb munkájukat is a világmindenség isteni központja veszi és használja fel. Csak akkor éri el az ég fiainak tevékenysége, s ugyanakkor a világ fiaié is, az óhajtott emberség teljességét. Istenünk, engedd jóságosan, hogy mindazok, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve, fölséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.